Mit hozunk a géneinkben, és mire vagyunk képesek azon túl? Ez lesz a mai témánk, illetve azt gondolom, hogy az is rendkívül fontos, hogy mit hiszünk el magunkról, vagy mit gondolnak rólunk, akár a születésünk pillanatától fogva a hozzánk közel állók mások. Megbélyegeznek-e minket, vagy van esélyünk fejlődni, és mindez mennyire befolyásolja azt, hogy kivé, mivé tudunk érni, válni, fejlődni, válni. Dr. Bohács Krisztina képességek fejlesztésével foglalkozó intelligencia kutatóval, egyetemi oktatóval, a GEM tanulási központok szakmai vezetőjével beszélgetek erről a mai műsorban, aki ma már, most hogy egy picit így előre szaladjak a férjével és a csapatával együtt, gyerekek ezreinek az életébe hozott fejlődést, mondhatjuk azt, hogy csodát, mert hogy menthetetlennek tartott gyerekeket tanítotok, tanítottatok meg beszélni, olvasni, írni, és akkor Krisztina, örülök, hogy itt vagy, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Nagyon szépen köszönöm, Judit, a meghívást, és szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Kezdjünk egy egyszerűnek tűnő, de lehet, hogy nem is olyan egyszerű kérdéssel, hogyha azt mondom, hogy címkék nélkül is lehet, vagy lehetne, akkor te ezt hogyan folytatnád?
Hát címkék nélkül is lehetne élni, címkék nélkül kellene élni, és ugye az angol úgy nevezi ezt, hogy labeling, és most előhívtál belőlem nagyon szép 4 évet az életemből. Az volt ennek a kutatásnak a címe, hogy Daffodil Project. 8 európai ország volt benne, és egy nagyon kedves belga professzor barátunkkal csináltuk ezt. Hát benne volt az Amsterdami Egyetem, Szegedi Egyetem, illetve hát a GEM tanulási központok, benne volt Svédország, Norvégia, Románia, Anglia, Portugália, és így tovább. És azzal foglalkoztunk 4 éven keresztül, hogy vajon, amikor megmérik a gyerekeknek vagy a felnőtteknek a képességét, akármilyen tanulási nehézség vagy éppen tehetség folytán, akkor az címkéket hoz-e maga után, milyen címkéket hoz maga után, ez a címke ez valójában előnyére válik-e a személynek, és hát lehet-e dobozokba dobálni az embereket, és tulajdonképpen az inklúzióig vittük ezt az egész projektet, tehát átnéztünk számos országban számos intelligencia mérést, képességmérést, és megnéztük, hogy ezeknek a személyeknek a sorsa hogyan alakult. Hát, szóval azt gondolom, hogy címkék nélkül gyakran sokszor jobban alakul a sors. Igen, de ezt már az eredeti professzorom is érintett. Őt úgy hívták, hogy Feuerstein professzor. Egy nagyon bölcs, őszszakállas idős bácsi volt, és én 12 évig ismerhettem őt, 92,5 éves korában hunyt el. Na most én tőle nagyon sokat tanultam, hát ugye ő nagyon nagy, karizmatikus egyénisége volt, és nem beszélt szépen angolul, de hatalmas elme volt, világhírű az intelligencia kezelésében, és ő mindig azt mondta, hogy ez a fajta címkézés, meg ez az early diagnosis, ez whether it's a blessing or a curse.
És hát, ilyen, így a fejedben van mai napig, amit
így
mond.
Így van, és ő mindig ezt kérdezte, hogy ez vajon áldása vagy átok.
Szóval azért dobáljuk dobozba az embereket. Okay. Tehát ez, amit erre mondasz, és ahhoz, hogy beszéljünk arról, hogy mit csinálsz ma pontosan, hogy mi a hivatásod, mert hogy ez azért a hivatásod, de az életcélod, de a vált, ahhoz egy picit vissza kell tekintenünk, és megnézni azt, hogy ma már ugye a Fülöp-szigetektől az Egyesült Államokig, Izraeltől Bécsig bárhova hívnak előadni, de a te személyes történeted nélkül nem értjük, hogy miért, vagy hogy honnan jutottál el, hová. Kiskorodban már megfogalmazódott benned, hogy te egy kisváros, kitűnő tanulójaként akkor kerülhetsz tovább magasabbra, hogy olvastam rólad, ha te dolgozol, ha te tanulsz azért, hogy te több legyél. Ez azt jelenti, hogy te egy határozott kész kis lélek voltál már kicsiként is?
Hát igazából nem is csak, hogy nem is csak, hogy kisváros, hanem kis falu, tehát egy Isten háta mögötti kis falucska ez, ahonnan származom. Nagyon szerettek a szüleim.
Pálmonostora, ugye?
Így van, ez a világvárosnak a neve, és nagyon-nagyon szerettek a szüleim, és hát igazából nem ez a kérdés. Anyukám ő egy kocsmában dolgozott, apukám pedig kőfaragó volt, és tulajdonképpen innen jövök. És
igen, azt mondtad, hogy a temetőben és a kocsmában nőttél
hát
fel,
ez
ami
egy
nagyon furcsa kettősség.
Nagyon furcsa kettősség. Hangzatos, de nem ezért mondtam, csak igazából valóban így van, hogy a legelső emlékeim azok valóban, hogy egy kocsmában a cseh sör alátétekkel játszok, és egyébként nagyon nagy szeretet volt abban a kocsmában, mert az emberek nagyon szerettek ott, hát szőke kislányként 2-3-4 évesen ott játszani, és hát ugye azért jó indulattal voltak egymás felé, ugye, hogy így betértek, de valójában volt egy pont, emlékszem rá, olyan kiskamasz lehettem, olyan 9 év körüli, és akkor úgy belém nyilalt, hogy ha én úgy valahogy innen el akarok menni, akkor nekem nagyon kell tanulni. És ennyi tulajdonképpen, úgyhogy ez nagyon hamar megfogalmazódott bennem, hogy nagyon fontos, hogy jól tanuljak, és sokat tanuljak is.
Milyen értékeket kaptál, vagy hoztál a szüleidtől, a családtól?
Hát úgy gondolom, hogy ezekben olyan nagy ritkaság nincsen, vagy hogy így kéne, hogy minden kedves szülő felszerelje a gyermekeit. Mindenképpen a szeretet, és az, hogy,
nem tudom,
az, hogy ki kell tartani.
Hogy higgyél magadban, nem? Hogy ezt nem tudom, hogy megkapja-e minden gyerek.
Ezt, hogy higgyél magadban, én azt gondolom, hogy ez kevés. Ez ma nagyon divatos mondani, de én mindig is úgy gondolkodok az emberről, hogy próbáljuk kontrollálni, amit tudunk, próbáljuk befolyásolni, amit tudunk. Na de hát, Judit, az élet az, azt gondolom, a születés, a halál, a jó társ, az, hogy az életem merre csavarodik, merre megy, ez csak részben van a kezemben. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez nagyon kevés, hogy higgyél magadban, hanem hát valahol látni kell, hogy van egy felsőbb dimenzió, vagy valaki csak összerakja ezt a sorsot, aminek ez a neve, és hát itt egy nagyon fontos alapelv van, mindent meg kell tennem annak érdekében, amit meg tudok változtatni, de vannak olyan pontok, amikor tulajdonképpen csak azt tudom csinálni, hogy egy adott helyzetből a lehető legjobbat hozom ki, és hát hiszek és reménykedek, és ki hogyan intézi ezt el, imádkozok, vagy tehát kinek milyen, tudod, a sorsszerűséggel, a mindenhatóval való kapcsolatot.
Igen, és az érdekes, hogy intelligencia kutatóként, egyetemi oktatóként ezt a kettősséget látod és láttatod, hogy van, amire tudunk hatni, és van, amire nem.
Igen, mert nagyon-nagyon befolyásolt engem tulajdonképpen a férjemet még jobban, de mindkettőnket nagyon befolyásolt Viktor Emil Frankl-nek a nézetrendszere. Az ő antropológiájában, Judit, az ember nem csak test és lélek, hanem szellem is. Tehát ők három dimenzióban gondolkodnak. Tulajdonképpen semmi misztikus nincsen ebbe a szellemi részbe. Ide sorolja tulajdonképpen az alkotó tevékenységeket, az abszolút értelemnek a megragadási képességét. Tehát, hogy biztos, hogy van egy abszolút értelem, amely persze a sorsokban miniben is megvalósul. Tehát a pszichiátriában egyértelműen azt mondják, hogy amikor nem látom a sorsomnak az értelmét, nem látom az adott életszakaszomban azokat az értelmeket, ezt Viktor Emil Frankl logosznak nevezte, és én ugye azért nem tudok teljesen azonosulni ezzel a higgyél magadbannal, mert én azt gondolom, hogy persze nagyon fontos, hogy minden gyerek érezze, hogy vannak képességeim, minden felnőtt érezze, hogy vannak talentumaim, vannak ajándékaim, vannak bennem olyan képességek, amelyeket, na és itt jön a lényeg, kérdés, hogy mibe forgatok be? És ugye én sosem hittem abban, hogy na most akkor én megvalósítom magamat. Ez frászt, ez nem így működik. Az élet ad olyan nagyon komoly feladatokat, az élet szólít meg olyan nagy kérdésekkel és ügyekkel, amelyekre egy választ kell, hogy adjunk. Ez mindannyiunknál így van, és Viktor Emil Frankl azt mondja, hogy minden ember egyedi és megismételhetetlen. Én nem tudlak tégedet helyettesíteni a te sorsodban, a te gyerekeiddel, a te azokkal, amik jönnek, élethelyzetek, kihívások, örömök, és így tovább. Azt mondjuk, hogy az élet megszólít sok-sok feladattal, és akkor ezekre nekünk választ kell adni, és mi ugye kamaszokkal, egyetemistákkal, felnőttekkel is foglalkozunk, és mindig azt mondjuk, hogy ahol az életnek ezek a nagy szükségletei vannak, és ahol a te képességeid találkoznak, ott van az elhívásod, ott van a life task. Azt hiszem, hogy ez a life task, ez ilyen kettős, hogy persze vannak képességeink, de vannak nagyon komoly feladatok, és amivel ha találkozunk, és úgy nem hagy nyugton, akkor az biztos, hogy ott a teendőnk.
Dr. Bohács Krisztina képességek fejlesztésével foglalkozó intelligencia kutatóval beszélgettek, akivel egyébként sérült vagy képességzavarral küzdő gyerekek fejlesztési lehetőségeiről, illetve olyan módszerről beszélgetünk, ami a felnőttek számára is hasznos lehet, és a könnyebb tanulás szolgálja, vagy az intelligencia fejlesztés, tehát nagyon sokrétű ez a dolog, de még mielőtt erre kitérnénk, azt mondtad, hogy az élet megszólít. És itt egy pillanatra még maradjunk, mert hogy az élet téged is megszólított, és azt mondtuk, hogy személyes kötődésed van ahhoz a szakterülethez, ahol most már dolgozol, mert hogy minden rendben volt az életedben, angol-magyar szakon diplomáztál, férjhez mentél, és aztán egyszer csak nagyon fiatalon megszületett a csoda, a kisfiad, 24 éves voltál ekkor, viszont akkor alakulhatott volna teljesen másképp is az életed, ha. Mert hogy Marci más volt.
Igen, hát az élet valóban bőven megszólított bennünket. Én angol-magyar szak után megkezdtem egy PhD-t nyelvészetből, nyelvészettel akartam foglalkozni. Jó, lehet már akkor is a Broca és a Wernicke terület érdekelt, a beszédközpontok, de ettől függetlenül, és hát ugye tolmácsképzőt végeztem
te
angolul.
Egy más karrierre készültem.
Teljesen más bölcsész karrierre készültem. És akkor hát Marcika megérkezett, és tulajdonképpen ez egy nagyon trükkös genetikai szindróma, hát kimondom a betegségnek a nevét. Ez egy mikrodeléció, egy ilyen apró kis törlődés a 19. kromoszómának egy bizonyos része eltört, letört foganáskor valószínűleg.
De ezt ráadásul csak most tudod.
Hát ezt 20 éves korában tudtam, 4 éve tudom, igen. És ez azért nagyon trükkös ez a betegség, mert nem látszik a csecsemőn igazából semmi. Nagyon picike kis késések vannak a fejlődésben, de nem olyan, amelyre azt mondaná egy neurológus, hogy most akkor a szívemhez kapok. Tehát ha azt mondom neked, hogy egy 11 hónapos baba 50 szóval rendelkezik, alapszóval, azért az nagyon jónak számít, csak majd ahogyan telik az idő, amikor ez igazán látszik, az inkább olyan 4-6 éves kor között van. De még ott is nagyon sokszor csak egy ilyen meglassult beszédfejlődésnek azonosítják be. Maximum egy kis vontatott pszichomotoros fejlődés, de ennyi az egész. Gyönyörű szép csecsemő, olyan nagyobb rendkívüli nincsen az állapotában.
És mikor fogtál gyanút, hogy valami nem stimmel?
Hát ez úgy néz ki, sok szülőnél találkozom ezzel most így vizsgálatok során, különösen, hogyha klinikai a gyermek, tehát nem csak egy egyszerű diszlexia, vagy egy kis figyelemzavar, hanem ahol azért értelmi megkésettség is kialakul, intellektuális képességzavar. Hát jó rendesen, mint a legtöbb szülő, én is a tagadási fázisba kerültem. Ez úgy néz ki, tudod, hogy a tudat ezt úgy tolja ki, tehát így reggeli ébredésnél úgy peregnek ilyen filmkockák, hogy ez nem lehet igaz, hogy ez velem történik.
Biztos a gyermekemmel. Csak majd később fejlődik egy...
Hát igen, de valójában ez ugye akkor a fájdalmat okoz, hogy így tolja ki a tudat. Ez egy tagadási fázis, és akkor utána rájössz, hogy na jó, hát akkor jobb inkább szembenézni azzal, hogy akkor mi ez, és akkor jön az, hogy keresel, és akkor már igazán aktív vagy. Tehát azt látom, hogy amikor tagadnak a szülők, akkor nem csinálnak semmit még. Akkor így elhessegetik, pótcselekvéseket végeznek, rengeteget dolgoznak, a fájdalmukat és a gyanakvásukat valami más úton próbálják kiélni, vagy érvényesíteni a dolgot, hogy
tehát
valami nagyon fáj.
Ez egy kőkemény hullámvasút?
Hát ez egy nagyon komoly hullámvasút. Nyilván, hogyha egy gyermek valóban beteg, akkor az egy egész életig tartó hullámvasút.
Viszont neked most már van egy 23 éves nagyfiad, és találtál egy utat, egy módszert, amivel rajta rengeteget tudtál segíteni.
Igen, tudod, ez attól is függ, mindig amit segíteni tudunk, az mindig korrelál a kiinduló lehetőséggel, kiinduló IQ-val. Illetve attól is függ, tudod, hogy ugye más egyéb betegségek jelentkeznek, tehát fizikai betegségek. Nyilván, hogyha azt mondjuk, hogy könnyedebb dolgokról van szó, igen, a kognitív tudományban azért vannak már olyan programok, mi például behoztunk egy norvég programot, nagyon jól lehetne vele dolgozni, senki nem tud róla, de Magne Niborgnak hívják a kutatót, és az ő módszertana tokkal, vonóval, lefordítva, pilot study-val kipróbálva itt áll a rendelkezésünkre. Óvodákban lehetne használni 4-6 éves életkorú gyerekeknél. Csodálatosan kiradírozzuk vele az összes ilyen diszes irányt a gyerekekből, tehát mindenfajta diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mindenfajta nyelvi fejlődés nagyon jól megelőzhető vele, és a jó képességű gyerekeknek pedig csodálatos tehetségfejlesztő program. Na most mellett, hát igen, aztán egy izraeli programot, ez egy nagyon nagy program, ezt is behoztuk. És hát mostanában dolgozunk a Gibson Kutatóközpontnak a dolgaival. Tulajdonképpen itt a környező országokban, Európában, számos országban segítjük azokat a fejlesztő centrumokat, akik ezzel a programmal szeretnének dolgozni. Tehát most már ez egy, tényleg ugrottunk nagyot időben, de valójában ugye megkért bennünket ez a kutatóközpont, hogy mivel bíznak a szakmai oldalban, számos olyan centrum van, vagy 14 centrum, akik most hozzánk tartoznak Európából.
Ahol és szakmai segítséget nyújtottok.
Így van, a szakmai támogatását mi adjuk. Ez ugye azt jelenti, hogy állandóan csörög a telefon, mert ugye hívnak bennünket. De hát igen, ebben van olaszországi centrum, francia centrum, egy időben volt írországi centrum, és így tovább. Magyar centrumok.
Szóval dolgoztok nemzetközi szinten azért, hogy a gyerekeknek jobb legyen.
Így van.
De ha visszatérünk még egy pillanatra erre a hullámvasútra, amint te magad is ültél, ha nem ültél volna ezen a hullámvasúton, akkor meg tudnád érteni ezeket a szülőket, akik viszont rajta ülnek?
Hát az empátia nagyon sokat finomodik, hogyha ugye ugyanabban a cipőben jársz.
Ez egy nehéz út volt.
Ez
sosem ér véget.
Ez úgy néz ki, hogy tudod, ebben az a nagyon nehéz, hogy nincsen választási lehetőséget. Tehát meg kell érteni, hogy ez van, ezt kell elfogadni, ezen kell végigmenni, és ebből kell a lehető legjobbat kihozni. Úgyhogy én semmi más nem csinálok, csak a lehető legjobbat próbálom kihozni ebből a helyzetből. Szülők igen, valóban nagyon szeretnek bennünket, és ezt nagyon köszönöm nekik. Hát azért, mert mindig elmondják, hogy hogy mekkora szakértelem van itt, így mindig meglepődünk, meg hogy mennyire értjük őket, és hogy most értették meg az egész nagy képletet, most látják át az egészet, és hogy nagyon sok érzékenységet kapnak, szeretetet kapnak, tehát ezt mindig visszacsatolják, és nekik ez óriási felszabadító érzés, meg hogy mindig mondják, hogy hát mert hogy maga nem csak úgy beszél, mint egy a sok szakember közül, hanem hogy nem így a könyvből tanulta, hanem annyira mélyről jön.
Hát tehát a hitelességedet erősíti.
Hogy ne jönne mélyről.
Igen. Hiszen végigjártad, egyébként egy ilyen helyzet anyagilag is megterhelő, gondolom, nagyon. A család számára. Tehát hogy beszéljünk azért erről az aspektusról is, mert hogy az ott van.
Nagyon megterhelő. Itt bejön az, hogy mennyire erős egy országban az egészségügy, a mentális egészséggel foglalkozó szelete az egészségügynek. És akkor most nyissuk ki azt az álomcsomagot, aminek azért lenni kéne. Kellene lennie ingyenesen olyan szülősegítő tréningeknek, programoknak, szülősegítő kurzusoknak.
Hogy hogyan segítsük a gyerekünket, hogy hogyan dolgozzuk fel ezt a helyzetet.
Ez két külön kérdés. Igen. Az első kérdés az, hogy én mit tudok csinálni magammal, én hogyan tudok túlkerülni ezen a traumán. Sokszor ugye egy diszlexia is trauma, tehát lehet, hogy egy anyuka úgy éli meg az egyszerű diszlexiát, amire mi több ezeren összetennénk a kezünket, hogy jaj, de jó lenne, ha csak ennyi lenne. De vannak olyan szülők, akik érzékenyebbek, és nekik ez a trauma. És hát akkor ugye vannak olyan betegségek, amelyek nem látszanak azonnal, tehát nem egy Down-szindróma, egy trisómia 21, hanem valami nagyon cifra genetikai hátterű probléma. És akkor ott ugye a szülő sokszor, hát tehetetlen, nem tud mit csinálni, és akkor hogyan lehet mindig egy-egy kicsit hozzárakni a gyermek fejlődéséhez, és hogy hogyan is van az, hogy mégis van egy olyan zóna, amelyben ki tudjuk azért azt a zónát használni, amelyben a gyermek képlékeny, ahol még van egy agyi plaszticitása, egy rugalmassága. Tehát kellenének szülői kurzusok, kellene az, hogy ugye a gyermekre, hogyha folyamatosan őrizni ezeket a gyerekeket, hát ezzel küzdünk. Nincs egy vigyázó, akit oda tudunk hívni. Különösen már a kamaszkor végén, fiatalkorban. Hát ki vigyáz arra a gyermekre, míg az anyukája csak legalább 2 órára valamit el tudna intézni. Persze, adjuk be foglalkoztatóba, de hát azért ez nem ilyen, nem ilyen
ez
egyszerű.
Ez rengetegféle teher, amit rengeteg ilyenkor egy
szülő teher. És akkor még az anyagi részéről nem beszéltünk, itt jön be, hogy mennyire erős egy országban az egészségügy, a támogató rendszer. Ugye abstart mondjuk egy holland területet, ha megnézünk, vagy mondjuk megnézünk csak egy szomszédos osztrák területet, tulajdonképpen több százezer forintnak megfelelő, itt most tényleg nem akarok ennyire kitérni, de hát nem tudom, tehát 1700 eurótól kezdve, de hall az ember ilyen összegeket. Alaphangon jár azért, hogy a gyermek így járt, És persze, az csak terápiára, vagy gyógybetétre, vagy ortopéd cipőre, vagy nem tudom én, mire lehet költeni, nyilván.
De ott a segítség.
Így van, így van. Uh-huh. És hát ez egy teljesen más aspektus, ugye, teljesen más dimenzió. Az, hogy van olyan szolgáltatás, hogyha az az édesanya felhívja, akkor adott órában, nem tudom, heti, akár 40 órában a lakásában vigyáznak a gyermekére, hogyha ő ezt a szolgáltatást választja. Vagy az, hogy az ember utazik a villamoson, és följön mondjuk 4 sérült kisgyerek. Ugye szépen úgy mondjuk, hogy fogyatékossággal élők. És akkor hát azért 6 vigyázó volt körülötte. Tehát ugye nem az, hogy vadászni kell az otthonokba a gondozókat, nincsen munkaerő, képzésükbe, hát semmi nem történik, tehát gyakorlatilag jó szándékkal vállalnak ilyen munkákat emberek, mondjuk fogyatékos otthonokba, szociális otthonokba.